volt Giulia legfőbb vigasztalása. Most ez a gondolat bosszúsággal töltötte el. Ó, nem hiszem, hogy sokat fogunk bolondozni, amíg a gyerek meg nem született. Amíg nem vagyunk mindenen túl, addig csak aludj szépen egyedül. Tényleg. Erre nem is gondoltam. Ha azt hiszed, hogy a gyereknek jobb úgy. 8. fejezet. Michael abban a percben leszerelt, amint a háború véget ért, és azonnal kapott szerepet. Mikor visszatért a színpadra, kiderült, hogy sokkal jobb színész, mint azelőtt volt. A katonaságnál szerzett fölényes fellépése igen hatásos volt. Derék, bátor megjelenése, nyájas mosolya és szívélyes nevetése nagyon jól bevált szalonvígjátékokban. Tiszta hangja különösen alá tudott húzni egy szellemes sort, és ám bár annyira sosem vitte, hogy meggyőzően tudjon szerelmet vallani, mégis jó volt olyan jelenetekben, ahol a szerelmesek csipkelődnek egymással, vagy ahol a fiú úgy kéri meg a lányt, mintha közben kinevetné magát. Ilyenkor a közönség nagyon kedvesnek találta. Specialitása lett a világfi, az úri kártyás, a testőrtiszt és a fiatal csirkefogó, akinek azonban van jó oldala is. Az igazgatók szerették. Szeretett dolgozni, és hallgatott a rendezőre. Ha egyszer szerepet kapott, nem sokat törődött vele, mekkora szerep. Ragaszkodott ahhoz, hogy megkapja azt a gázsit, amire érdemesnek tartotta magát, de ha nem kapta meg, beérte inkább kevesebbel, mint hogy tétlenül maradjon. Terveit gondosan kidolgozta. A háború végét követő télen volt a nagy spanyol járvány. Apja és anyja meghalt. Majdnem 4000 fontot örökölt, és ez az ő megtakarított pénzével és Giulia keresetével együtt 7000-re emelte egyesített tőkéjüket. De a színházak bére rettenetesen felment, a színészek gázsia és a színpadi munkások fizetése emelkedett, úgyhogy színházat vezetni sokkal költségesebb lett, mint a háború előtt volt. Az az összeg, amely akkor éppen elég lett volna, hogy az ember önállósítsa magát, most már kevés volt. Nem volt más hátra, mint hogy egy gazdag embert keressenek. Ha az első két darabjuk meg is bukik, akkor se kelljen visszavonulniuk. A szóbeszéd azt tartotta, hogy a Cityben mindig akad balek, aki hajlandó egy nagy csekket kiállítani egy darab színre hozására, de mikor az ember a tájra tért, mindig kiderült, hogy a fő feltétel az, hogy a női főszerepet egy csinos hölgy játssza, akinél az illető érdekelve van. Évekkel azelőtt Michael és Giulia gyakran tréfálkoztak a gazdag öregasszonyról, aki beleszeret majd Michaelbe, és igazgatót csinál belőle. Azóta Michael megtanulta, hogy nincs olyan öregasszony, aki igazgatót csinálna egy fiatal színészből, akinek színésznő a felesége, és aki feltétlenül hű a feleségéhez. Végül is csak ugyan egy gazdag nő adta a pénzt. És méghozzá nem is öreg, de az nem iránta érdeklődött, hanem Giulia iránt. Mrs. De Vries özvegy volt. Alacsony kövérnő volt, finom zsidó orral és szép zsidó szemmel, rengeteg energiával, egyszerre áradó és félénk modorral, és kissé férfias fellépéssel. Szenvedélye volt a színpad. Mikor Giulia és Michael elhatározták, hogy szerencsét próbálnak Londonban, Jimmy Langton, akinek Mrs. De Vries olykor segítségére sietett, mikor úgy látszott, hogy be kell csukni a repertoár színházát, írt neki és megkérte, hogy tegye meg értük, amit megtehet. Mrs. De Vries látta Giuliát Middlepoolban. Estélyeket adott, hogy a fiatal színészek megismerkedhessenek az igazgatókkal, és meghívta őket nagyházába, Guildfordba, ahol olyan luxusban volt részük, amiről sosem álmodtak. Michaelt nem nagyon szerette. Giulia elfogadta a virágokat, amelyekkel Dolly de Vries elárasztotta a lakását és öltözőjét, megfelelően örült az ajándékoknak, amelyeket Dolly adott neki, a retikülöknek, gyűrűknek, fél drága kövekből álló nyakláncoknak, melltűknek. De nem mutatta, hogy tudatában van annak, hogy Dolly nagy lelkűsége nem a művészete iránti rajongásnak köszönhető. Mikor Michael elment a háborúba, Dolly nagyon kérte, hogy lakjék nála a Montagu Square-en. Julia nagy hálálkodás közben olyan ügyesen visszautasította az ajánlatot, hogy Dolly ugyan sóhajtozott és könnyezett, de Juliát attól kezdve még jobban csodálta. Mikor Roger megszületett, Julia őt kérte meg, hogy a gyermek keresztanyja legyen. Michael egy ideig foglalkozott azzal a lehetőséggel, hogy esetleg Dolly de Vries odaadná nekik a szükséges pénzösszeget, de tisztában volt vele, hogy Dolly Julia kedvéért megtenné, az ő kedvéért nem. Julia pedig nem volt hajlandó erről beszélni Dollyval. Oly jó volt hozzánk eddig, hogy igazán nem kérhetek még többet tőle, és oly megalázó volna, ha visszautasítana. Pedig érdemes megkockáztatni, és ha el is veszteni a pénzt, meg sem érezné. Biztos vagyok benne, hogy rá tudnád bírni, ha megpróbálnád. Julia is egészen biztos volt ebben. Michael bizonyos dolgokban oly együgyű volt, de Julia nem érezte kötelességének, hogy felhívja figyelmét a nyilvánvaló tényekre. Csak hogy Michael nem volt az az ember, aki csak úgy lemond valamiről, amit elhatározott. Egyszer éppen Guildfordba mentek víkendre, és a szombatesti előadás után lefelé hajtottak az autón, amit Julia vett Michaelnek a születésnapjára. Meleg, szép éjszaka volt. Michael, bár szíve vérzett, mikor aláírta a csekkeket, opciót szerzett 3 darabra, amely mindkettőjüknek tetszett, és hallott egy színházról, amit elfogadható áron meg lehetett volna kapni. A merész vállalkozás számára minden együtt lett volna a tőkét kivéve. Rábeszélte Juliát, hogy használja fel a víkend által nyújtott alkalmat. Beszélj vele magad, mondta Julia türelmét vesztve. Én nem beszélek, annyi szent. De nekem nem teszi meg, te pedig a kis ujjad köré tudod csavarni. Most már szépen kitanultuk, hogy miért finanszíroznak egyesek darabokat. 2 okból, vagy mert híresek akarnak lenni, vagy mert szerelmesek valakibe. Nagyon sok ember beszél művészetről, de mikor arra kerül a sor, hogy készpénzzel fizessen, kiderül, hogy csak akkor fizet, ha valami célja van vele. Nos, mi Dollyt olyan híressé tesszük, amilyen csak akar lenni. Az a baj, hogy nem azután vágyódik, hanem... Hát nem tudod kitalálni? Michaelben derengeni kezdett valami, és annyira meglepődött, hogy lelassította az autót. Vajon igaz lehet az, ami Julia gyanít? Sosem gondolta, hogy Dolly nagyon szereti őt, és az a gondolat, hogy szerelmes lenne belé, hát ez eszébe se jutott. Juliának persze éles szeme van, semmi sem kerüli el a figyelmét, csak hogy féltékeny kis lény, mindig azt hiszi, hogy minden nő Michael után töri magát. Igaz, hogy Dolly egy pár manzsetta gombot adott Michaelnek karácsonyra, de Michael akkor azt hitte, csak azért kapja ezt, hogy ne érezze magát mellőzöttnek, mikor Julia egy melltűt kap, ami legalább 200 fontot ér. De ez talán csak ravasság Dolly részéről. Annyi szent őszintén mondhatja, hogy sosem bíztatta fel Dollyt, egy szóval sem. Julia nevetett. Nem, szívecském, nem te beléd szerelmes. Nagyon kényelmetlen, hogy Julia mindig tudja, hogy mire gondol. Semmit sem lehet titokban tartani ezelőtt a nő előtt. Akkor minek teszel bogarat a fülembe? Nagyon kedves volna, ha úgy fejeznéd ki magad, hogy az ember megértesse. Julia érthetően fejezte ki magát. Ilyen butaságot még életemben nem hallottam, kiáltott fel Michael. Milyen piszkos fantáziád van, Julia? Hagyd, édes, hagyd! Nem hiszem, hogy egy szó is igaz volna az egészből. Végtére nekem is van szemem. Azt akarod mondani, hogy én nem vettem volna észre? Julia még sosem látta férjét ilyen ingerült állapotban. De igaz volna is! Azt hiszem, te tudsz vigyázni magadra! Ilyen szerencse 1000 évvel egyszer akad, és őrület volt!